Február 1-én megnyílt a Lajtaház. Beszélgettünk már róla tavaly is, de akkor a Lajta Fesztivál kapcsán volt a vendégem Liber Endre, a hangvető társalapítója és a Lajtaház művészeti vezetője. Most meg már egy kinyitott intézményről, meg a tervekről fogunk beszélgetni, meg arról, hogy milyen közösség találja majd ott meg a helyét. Szervusz, Endre, köszönöm, hogy újra itt vagy.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Szóval, hogy telt ez a másfél hét?
Hát inkább azt mondom, hogy az volt a fantasztikus, hogy megnyitottunk, és hogy milyen koncerttel nyitottunk meg. Tehát ott volt a Pörszül kórus és az Orfeó zenekar Vashegyi György vezényletével. Ez azt jelenti, hogy egy 53 fős csapat volt fönn a színpadon, és hát elképesztő élmény volt számunkra, hiszen ugye ez egy 220 négyzetméteres terem, aminek pont az volt a lényege, hogy olyan tervezést kapjon, Fűrjes Andor tervezte akusztikusként, hogy a teremnek minden pontján fantasztikusan élvezhesd a színpadon történő eseményeket, függetlenül attól, hogy 53-an vannak a színpadon, vagy mondjuk egy szálgitáros. És hát tényleg olyan volt, hogy bárki kijött, azt mondta, hogy nem létezik, hogy van ilyen akusztika. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, mert ugye most ez volt a puding próbája az evés, aha, és nagyon finom volt a puding.
Időközben te egy díjat is kaptál, ez a Lajta László díj, amit ugye azért adnak oda, hogyha valaki Lajta László életművét gondozza, idén rád esett a választás. Ez mivel jár egyébként ez a díj? Most nem a pénzjutalomról veszek, hanem hogy mivel jár ez a díj idehaza, és mivel külföldön?
Hát én úgy érzem, hogy felelősséggel. Tehát ugye, amit eddig tulajdonképpen önszántamból csináltam, azt tovább is önszántamból fogom csinálni, de hogy bekerültem egy olyan ligába, ahol tényleg fantasztikus emberek vannak, zenészek, művészettörténészek, a legjobbak, akik Lajtával foglalkoztak, tehát ez tényleg egy nagy büszkeség, szakmai díj, az ember az ilyesminek azért mindig örül, ez a helyzet. Meg azt is jelenti, hogy akkor csak öreg szemér is tudod, egyszer csak.
Annak már annak kevésbé örülsz.
Annak nem annyira, már igazából teljesen mindegy.
Ja.
Csak egészség legyen, hogy egy Neti Sándor nevű kaotaszegi primás mondta, amit akkor nem értettem még, amikor 20 évesen ezt hallottam, most már tudom, hogy miről beszélt. Tehát visszatérve a díjra, ez egy óriási nagy élmény volt számomra. Fülep Márk szintén lajtadíjas Huvola művész és társai adta koncertet, nagyon szép esemény volt, és ugye ilyenkor Gyurko Csilla a Lajta jogok egyik örököse, és Solymosi Tari Emőke, aki pedig hát a legkomolyabb lajtakutató az egész világon, nyugodtan mondhatom, tehát hogyha megjelenik egy lemez, például külföldön biztos, hogy hozzáfordulnak először, hogy írja meg a bevezető szöveget, de hát egyébként is én is szinte mindent tőle tudok Lajtáról, és egyébként hadd hívjam fel a figyelmet a Hagyományok Háza honlapjára, hogyha valakit érdekel Lajta, a Lajta művek ott mindent megtalál róla, és Emőke frissíti állandóan, tehát fölkerültek a legújabb pár év legújabb lemezei is. Tudnék, az a döbbenetes, hogy nem is gondolnánk, de külföldön a kvártettek főleg, meg a triók, a klasszikus kvártettek és triók, méghozzá világhírű zenészek felfedezik maguknak Lajtát. Tehát az egy olyan zenei világ, ami teljesen, hogy is mondjam, elválik attól a idézőjelbe vett szokványos repertoártól, amit megszoktunk a világ nagy színpadain. Tehát az a többenetes, hogy egy pár évvel ezelőtt elindult, hát most nem azt mondom, hogy divat, mert arról nem beszélhetünk, de azért három lemez megjelent kvártettektől és trióktól, ahol Lajtát játszanak, és egyébként én pont arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha az egyik évben mondjuk Bartók tavaszon lenne egy Lajta fókusz, és akkor nyilván a magyarországi legjobb interpretátorokat, meg a külföldieket meghívni, és akkor ott egy ilyen fantasztikus koncertet szervezni. Ez csak egy ötlet a százból, és visszatérve arról, hogy a Lajta díj mivel jár, hát azzal is jár, hogy szerencsére van egy összefogás, nem csak azok között, az emberek között, akik a Lajtát nagyon szeretik, és szeretnék, hogyha minél többen megismernék, hanem intézmények között is, tehát Néprajzi Múzeum, Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza, akik a Lajta örökséget ápolják, és egyébként jó kapcsolatban vannak egymással. Most alakul egy, hát azt mondom, hogy valószínűleg formálissá is fog válni egy ilyen támogatói csoport, akikkel az a közös cél, hogy Lajtát minél jobban megismerjük. Tehát, hogy legyen egy olyan játszott repertoár, ami Lajta, illetve ami mondjuk Bartók, Kodály, de akár Doknányi esetében is megvan, de Lajtánál nem annyira egyértelműen van meg. Tehát, hogy szeretnénk összeszedni egy pár olyan zenészt, akikkel együtt egy válogatást, mondjuk egy Lajta repertoár válogatást összeállítunk, és akkor az lenne a cél, hogy azt minél többet játsszák. Először itthon, aztán nyilván külföldön.
Ez lesz a Lajta Supergroup.
Hát legalábbis a Lajta Superlista.
A Lajtaházra viszont most hát térjünk ki, mert egyrészt itt sokkal többről van szó, mint közösségi tér. Itt van egy stúdiókomplexum, illetve a TomTom stúdióval lesz egy együttműködés, ami szintén nem egy ilyen rövid távú dolog lesz. Erről egy picit beszélj, mert tökre érdekel, hogy piaci alapon hogyan lehet egy ilyen intézménynek ma itt Közép-Európában úgy fennmaradni, hogy akár bevonja a külföldi kapcsolatait, akár csak a budapesti kapcsolataiból táplálkozik, szóval nagyon érdekel, hogy ez milyen stratégiát igényel, hogyha kinyílik egy ilyen, ez nem kicsi, ez az intézmény.
Igen, nem is nagy, tehát pont arról beszélgettünk, hogyha mi fel tudjuk szedni ezeket a filmes utómunka morzsákat például, azzal egy ekkora intézmény szerintem tök jól el van.
TomTom azt csinálja is egyébként.
TomTom csinálja régóta, tehát nem véletlenül őket kerestem meg, hogy ezt csináljuk együtt, majd ezt a Lajtaházat, és ez nem most volt, hanem 4 vagy 5, de lehet, hogy 6 évvel ezelőtt. Uh-huh. Tehát azóta felépült a ház, és most február 1-én meg is nyitottunk. És egyébként a koncepció lényege az, hogy mivel ez topos, tehát turisztikai célú pályázatokból épült fel, ezért van egy 5 évig fenntartandó turisztikai cél, hát nem egy, szóval legalább 5-6 célt kell nekünk mindig szem előtt tartanunk és teljesítenünk, amiket most szívesen csinálunk, tehát az a jó benne, hogy egyébként ez a része is egy szép kihívás. Tehát, hogy ilyen kultúrás alapfunkciókat és turisztikai alapfunkciókat kell, hogy teljesítsen az épület, és nyilván az első évben, 2025-ben sikerült megszerezni egy olyan támogatást, amivel egy alapcsapattal elindulhat a ház üzemeltetése, de nyilván az volna a cél, hogy mondjuk egy 5 éves időtáv után ez a bizonyos közös vállalkozásunk a TomTom stúdióval megtermeljen annyi pénzt, hogy ezeket a kultúrás funkciókat át tudja majd venni. Tehát nagyjából így néz ki a modell, hogy mi fogjuk majd, illetve fogunk koncerteket szervezni, fogunk fesztiválokat szervezni, népzenében, komoly zenében, de egyébként jazzben ugyanúgy. Csak egy példát mondok most neked, a Filharmóniával van egy nagyon szépen alakuló kapcsolatunk, ami azt jelenti, hogy idén legalább 4 koncertet hoznak a Lajtaházba. Mm. Nekünk az a dolgunk, hogy megtöltsük ugye emberekkel, tehát nagyon fontos, hogy kialakuljon egy kör, amelyik egy ilyen igazi audiofil hangzásra, ami nagyon hülyén hangzik, mert pont az a lényeg, hogy teljesen akusztikus, tehát nincsen kihangosítva, de ez a lényege. Tehát én is most néztem, hogy az 53 ember fönn volt, és amikor ráfókuszálsz valakire, ránézel a hangszerére, akkor külön hallod, hogy ő mit játszik. Tehát, hogy nyilván van valamiféle zengése a teremnek, de hogy annyira szépen szól, és annyira nem szólnak össze egyébként. Tehát, hogy van egy nagyon szép egységes hangképed, de mégis külön-külön értelmezhetőek, akár az énekhangok, akár pedig a zenész, a hangszerek megszólalása is. Egyébként, amikor előjött az alt vagy a szoprán, akkor hiába voltak mögötte 53-an, illetve őt beleszámítva 52-en, annyira szépen érthető volt a szövegmondás, annyira külön vált az ének a zenekartól, hogy ebből a szempontból is teljesen jól működik a dolog. Tehát, hogy tulajdonképpen ilyen térbeli játékokkal lehet megoldani azt, hogy a közönség úgy nagy egységben mit is hall.
Azért is kérdeztem meg ezt a piaci alapon való működést, mert ma annyi változás van. Tehát, hogy pont ma létrehozni egy intézményt itt Magyarországon, ez nagyon sokszor rizikós. Lehet-e egy olyan stratégiát, egy ilyen biztos stratégiát felépíteni, akár a TomTommal együtt, mert ugye ők is piaci alapon működnek, hogy ne kelljen függni a rendszertől, akármelyik rendszerről beszélünk?
Hát igazából ez a cél, tehát a hangvetővel, vagy bármelyik cégünket mondhatnám, mindig is szerettünk volna egy olyan lábat, amelyik piacinak mondható. Tehát nyilván rizikós a befektetés, és nyilván nem most találtuk ezt ki, hanem 6 évvel ezelőtt, tehát amikor még nem tudtuk, hogy lesz Covid, meg egyáltalán láttuk, hogy mekkora boom van itt Magyarországon a filmezés terén, ugye ennek a 30%-os visszatérítésnek köszönhetően, de hát azt látom, hogy ez most tulajdonképpen ugyanúgy megy tovább, tehát most már viszonylag tiszta a piac, látszik, hogy kikkel érdemes összebútorozni, ha ők is majd hajlandóak lesznek velünk összebútorozni. Tehát igazából ez a filmes utómunka, ez nagyon izgat minket, de ezen kívül nyilván szeretnénk hagyományos zenekari felvételeket készíteni. Ahogy mondtam neked, ez a 220 négyzetméteres terem, ez abszolút alkalmas, legalább a kamara szimfonikus létszám felvételére, de én nagyon reménykedem benne, hogy nagyobb létszámú felvételre is alkalmas, de hát tulajdonképpen egy szólista is baromi jól szólott, tehát hogy már most látjuk, hogy tavasszal jönnek hozzánk, tehát lesznek lemezfelvételeink, gondolunk nyilván a podcastok készítésére, de hát az sem kizárt, hogy egy 220 négyzetméteres teremből gyorsan csinálsz egy green boxot, és akkor ott akár kamerázni is lehet. Tehát, hogy még millió dolog van, amit majd nyilván menet közben fogunk kitapasztalni, mivel érdemes foglalkozni, és mivel kevésbé.
Érdekes, hogy ilyen filmes nagyhatalom lett Magyarország, London után a második, és hogy erre hányféleképpen, hány aspektusból föl lehet ülni.
Erre hát reméljük, hullámra. Hogy ez így van. Igen, tehát nyilván számítunk rá.
Nem tudom, hogy Európa szerte hány olyan stúdió van, amik ezekkel a paraméterekkel bírnak, amit az előbb elmondtál, de lehet, hogy ez egy újabb nyitás a hanyatló nyugat felé.
Igen, egyébként arra számítunk, hogy még mindig képesek vagyunk árban szerintem jobbat adni, mint a versenytársak, tehát igen, valószínűleg ez is egy lehetséges piaci rés, de egyébként itt nyugodtan beszélhetünk arra, hogy ha már filmes utómunkáról beszélgettünk, tehát egyfajta inkubátorházként is működhet. Tehát nyugodtan lehetnek itt mondjuk például olyan hangmérnök képzések, amelyik bizonyos területekre specializálódnak, és akkor itt altatjuk őket mondjuk egy pár napig, és akkor működés közben látják. Tehát az is egy nagyon jó dolog, hogy nem csak elméleti képzést kapsz, hanem itt tudom én este 10-től éjjel 2-ig használhatod a stúdiókat, és nézheted, hogy mit csinál a hangmérnök. Tehát ezeket még mind ki kell találni. Erre vannak jó példák Magyarországon, tehát nyilvánvalóan az is egy fontos dolog, hogy akik ezt csinálják, azokkal összeüljünk, nyilván beszélgessünk róla, hogy ne az legyen, hogy egymás elől happoljuk el mondjuk a lehetőséget. Ez is egy fontos dolog, hogy kicsi az ország, tehát hogy figyeljünk oda
túl
a másikra
sok a foka.
Is. Igen, tehát hogy figyeljünk oda egymásra, tehát ez mindenféleképpen így lesz, de pillanatnyilag ugye ebben a hónapban egy pár napja nyitottunk, úgyhogy csak ezeket a terveket tudom elmondani, bár ahogy mondtam, vannak konkrétumok, tehát már tudjuk, hogy kik jönnek hozzánk áprilisban lemezfelvételre.
Erre az évre egyébként mekkorákat álmodtok, szóval ez még egy ilyen visszafogott év lesz. Nyilván Lajta Fesztivál majd újra itt lesz, de ezen kívül még milyen eseményekre készültök kifejezetten idén 2025-ben?
Igen, tehát ahogy mondtam, itt párhuzamosan megy majd a stúdiónak az építkezése, hiszen azért eszközbeszerzésbe vagyunk most elég keményen, tehát ez egy befektetést is igényel, és ahogy mondtam, a másik pedig, hogy nekünk ott egy kulturális tevékenységet kell folytatnunk, méghozzá lehetőleg úgy, hogy közösség épüljön, tehát hogy egyrészt a bicskeiek, másrészt a környező falvak, mondjuk Herceghalom, Etyek, de egészen el a Pilisig, vagy Fehérvárig, tehát hogy ez attól függ, hogy mennyire találnak ránk, nyilván ez egy nagyon komoly marketing munka, most kell elkezdenünk nagyon jó honlapot készíteni ehhez, tehát hogy itt millió dolog van, ami egy cég életében az első évben óriási energiabefektetés, pénzbefektetés, tehát most ez fog történni, amellett, hogy majd lehet látni, hogy minden hónapban legalább egy komoly koncertet fogunk tudni rendezni, azt már látjuk. Egyrészt én egész konkrétumokat is tudok mondani, tehát például ott próbált a nemrég alakult Sheets Production, az egy új fiatalokból álló színházi műhely, és ők ugye hát a Cseh Tamásnak a frontátvonulásával robbantak be tavaly, most megcsinálták a Hamletet, egyébként az Akvárium a fő játszóhelyük, de mivel nálunk próbáltak, ezért megérték, hogy eljönnek és egy előadást megcsinálnak. Tehát, hogy ilyen barterekre is gondolj, tehát, hogy ez is lesz, hogy itt vannak egy hétig, és akkor előadják az előadásukat, megmutatják a helyieknek. Vagy mondjuk az én zenekarom, a Tükrözzenekar, nyilván mondjuk az Archív című új lemezünket beszeretném mutatni Bicskén. Az előbb mondtam neked, hogy a Filharmóniával nagyon szép együttműködésünk alakul, például az Orgonák éjszakája, ami június 7-én lesz, ott is lesz egy kiváló orgonistánk. Vagy ugyanaznap lesz egy, van egy Lajta Lurkó sorozatunk, az a gyerekeknek szól, és hát igazából a kisiskolások meg a szüleik nagyon élvezik ezeket az alkalmakat, és ez is minden hónapban ott van. Tehát szép lassan szerintem föl fog épülni az a közönség, amelyik nem lesz egyáltalán homogén, hiszen azon fog múlni, hogy mikor milyen koncertre vagy eseményre jönnek, hogy az éppen érdekli őket.
Van még két dolog, az egyik az most itt a közösségépítés kapcsán eszembe jutott, hogy ma hogyan építesz közösséget, nem ma kezdted, tehát a hangvetővel azért már sikerült egy közösséget felépíteni, de ez már teljesen más, hogy zajlik egy ilyen közösségépítés. Ma mivel kezditek? Létrejön egy ilyen intézmény, elindul a Lajtaház, ahol nyilván sokkal több minden van, mint egy egyszerű közösségi térben. Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet piaci alapon gondolkodni, de hogyan lehet hosszú távon ma közösséget építeni?
Hát szerencsénk van, mert úgy épült meg a Lajtaház eleve, hogy van egy kinti játszóhely is, tehát van egy csűrünk egy nagyon jó méretű színpaddal, tehát az ilyen tavasztól őszig tartó rendezvényeket nyugodtan kivihetjük.
És ez nem mint a Magyar Zeneházában egyébként.
Igen, csak itt tulajdonképpen még nagyobb is, mert három, tehát hogy egy viszonylag zárt tér azért, amiről beszélünk, tehát vannak félig fedett részei is, tehát hogy el lehet, ha egy kicsit esik az eső, akkor se a zenekar nem ázik meg, se a közönség. Nyilván, hogyha 400 embert ültetek le, akkor már egy jó része megázik, tehát itt azért ezt majd jól meg kell gondolni, hogy... De egyébként meg ott van a Kapolcsi barátaink által épített zseniális játszótér, tehát hogy eleve, hogyha éppen nem történik semmi, csak odajön egy pár család, és ott találkoznak, és ott a gyerekek jól el vannak, mert ez teljesen el van zárva a forgalomtól, tehát biztonságban vannak a gyerekek, meg a családok, bejönnek, megesznek egy szendvicset, megisznak egy kávét, szóval, hogy igazából egy ilyen alapműködés is szerintem teljesen vonzó lehet egy ilyen, egy ilyen szép épület együttesben, ráadásul egy ilyen hatalmas térrel előtte, tehát itt azért úgy képzeld el, hogy majd, hogyha egyszer odáig eljutunk, akkor akár 1500 fő előtt is lehet ott koncertezni egy épített színpaddal. Tehát, hogy igazából nagyon komoly lehetőségek állnak előttünk, csak hát nyilván lépésről lépésre szeretnénk eljutni, és mindig csak akkor megyünk át azon a hídon, amikor odaérünk.
A másik dolog, amiről akartam beszélni, hogy van, még hoztál nekem, hogy meghívott a barátomhoz Koncertszínház Arany János és Petőfi Sándor levelezése alapján, erről már tavaly beszéltünk, Krasznai Vilmos és Fiad Liber Ágoston az előadók. Ez most az Átriumban lesz, hogyhogy nem a Lajtaházban.
Hát az előbb kérdezted, hogy hogyan kezdi az ember, és akkor én mondtam neked, hogy a közönséget először szerintem a környékből kell odaszoktatnunk, és nyilvánvalóan nem engedhetem meg magamnak egy ekkora produkciónál, 12-en vagyunk benne tulajdonképpen, két zenekar és két színész, hogy megpróbáljuk vidéken mondjuk két havonta játszani. Oda is el fogjuk vinni, tehát ezt is megbeszéltük, de az is óriási dolog, hogy az Átriummal van egy hosszú távú együttműködésük. Szerintem nagyon-nagyon szerethető ez az egész társaság a Füge produkcióval együtt, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy igazából bevettek a műsor struktúrájukba, és két havonta előadhatjuk ezt. Egyébként szereti a közönség, úgyhogy mindenki örül.
Március
5-án? Március 15-én most ráadásul azért Arany Petőfi levelezése, szerintem ez tök jó, hogy pont 15-én kerül sorra ott. Abszolút mindenkit várunk, és ráadásul most nem azon, hogy szétszéledünk az előadás után, hanem egy órát még ott muzsikálunk a büfébe. Tehát ott
de együtt az első Pesti Rackák és a Tükröz zenekar,
igen,
a két zenekar.
Igen, hát elvileg mi vagyunk meghirdetve, de szerintem a Gyuriék azok olyanok, hogy simán beállnak. Úgyhogy...
Ezek egy jó jammelése. Nagyon köszönöm, hogy ott jártál, hirtattál.
Köszönöm szépen a meghívást.
És jó utat a Lajtaháznak.
Köszönjük szépen.
Liber Endrével beszélgettünk, a hangvető alapítójával és a Lajtaház művészeti vezetőjével. Itt folytatjuk a szabadesést. Maradni ér.